Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsor Sinuhe irodalmi magazinjában, melyben ezúttal Venamon történetéről hallhatnak, folytatjuk történetünket, előtte azonban hallgassák meg a társasági híreket. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy következő hétfői ülésünkön Egyiptomról lesz szó, Egyiptom is a közel-keleti változásokról, hogy egész pontos legyek, és Rózsa Erzsébet, Toma Pál és Tüske László közösen fogják bemutatni az arab forradalomnak az eseményeit, mint azokat, amik az utóbbi hetekben Egyiptomban és az egész arab világban történtek, tehát minden érdeklődőt szeretettel várunk. És akkor kezdjük Venamon történetét.
Szegény árva Venamon ezt még a ág is húzta, mert nem elég, hogy nem vették komolyan az ő egész útját, de amikor meghívta a város előkelőségeit, hogy megismerkedjenek, hogy segítsenek neki tovább jutni. A nagy helyehúja után reggel vette észre, hogy eltűnt a hajójáról az összes kincse tulajdonképpen, amit azért kapott, hogy megvásárolja azokat a bizonyos fákat, amelyek a hajó építéséhez szükség volt. A kincsel együtt eltűnt egy matróz is. Minden esetre, ha megnézzük, hogy milyen kincseket loptak el, feltehetőleg nem egy hajós lophatta el, hiszen azt mondja, hogy egy ember az én hajomról elszökött, miután ellopott egy arany korsót, 5 debennyit, 4 ezüst korsót, összesen 20 debennyit, ezüstöt zacskóban 11 debennyit, összesen ellopott 5 deben aranyat, 31 deben ezüstöt. Szóval azért ez egy kicsikét több volt, mint amit egy szál matróz magában elvitt volna. Miután természetesen elment a fejedelemhez, neki álltak vitázni a témában, a tengerjog témájában, és a fejedelem azt mondotta neki, hogy hát akár neheztelsz rám, akár nem, én nem tudok azokról a dolgokról, amiket te állítasz, hiszen nem tudsz semmit felhozni. Ha az a személy, aki téged meglopott, az az én országomból való lett volna, akkor én a saját kincstáramból téged pótolnálak. De ami a tolvajt illeti, hát az a te hajódhoz tartozott, te ismered, téged meglopott, töltsd el itt néhány napot a kikötőbe, hát ha megtaláljuk őt. Az a hát, ha ez olyan volt, hogy ha akarod, nem akarod, illetve ha akarsz, maradsz, ha nem akarsz, nem maradsz. Én nem bízom benne, de hát ha megtaláljuk őt. Erre mondta, hogy miután 9 napot feleslegesen eltöltött a kikötőbe, természetesen nem találták meg. Erre kérte azt, hogy hadd hajózzam el, és menjek azokkal a hajós kapitányokkal, akik a tengerre szálltak. Ő azt mondta nekem, és itt jön a szöveg, az eredeti szöveg, a folytatás. Hallgass! Ha meg akarod találni azt, amit tőled elloptak, hallgass szavamra, és tedd, amit mondok neked. Te el fogsz utazni, és hallod, amíg meg nem érkezel, és ahol leszel, te hatalmadba keríted az ő kajütjüket, és elveszed hasonlóképpen azt, ami benne van, és az nálad marad egészen addig, amíg el nem mennek, hogy megkeressék a tolvajt, és azt, amit ellopott. De várj, amíg el nem éred a kikötőt. Íme te. Hát elértem Tíroszt. Elhagytam Tíroszt hajnalhasadtával, és Büblosba érkeztem, Zakarbálhoz, Büblosz fejedelméhez. Én hatalmamba kerítettem a hajó kajütjét, és találtam benne 30 deben ezüstöt, és elvettem azt. Azt mondtam a hajós kapitánynak, én vettem el a ti pénzeteket, és az nálam marad, amíg meg nem találjátok az én pénzemet, és azt, aki ellopta azt. Nem ti loptátok el, én mégis elveszem. És ők elmentek. Sátrat vertem a tengerpartján, Büblosz kikötőjében, elhelyeztem benne az út ámonját, és a belsejébe tettem minden vagyonát. Büblosz fejedelme küldött hozzám, mondván, hagyd el az én kikötőmet. Én küldöttem hozzá, mondván, hol menjek, hogy hajozzam, mi visz engem Egyiptomba. 29 napot töltöttem az ő kikötőjében, ő pedig azzal töltötte az idejét, hogy küldött hozzám minden nap, mondván, hagyd el az én kikötőmet. Ő pedig áldozott az ő isteneinek, és az Isten megragadta nagyfiúi közül egyik nagyfiúját, és révületbe ejtette, és azt mondta neki, hozd fel az Istent, és hozd fel a követet, aki vele van, mert Ámon küldte őt, ő az, aki jönnie adta. Ő révületben volt, révületben egész éjszaka, én pedig találtam egy hajót, amelyik Egyiptomba készült, felraktam rá mindazt, ami az enyém, és néztem, sötét van-e már, mondván, mihelyt leszáll, felrakom az Istent, nehogy más szem megláthassa, és akkor a kikötő előjárója jött hozzám, mondván, maradj reggelig a fejedelem rendeletére. Én azt mondtam neki, hát nem te voltál az, aki abban töltötted idődet, hogy jöttél minden nap, mondván, hagyd el az én kikötőmet. Nem azért mondod-e, hogy maradj éjszaka, hogy elmehessen a hajó, amelyet találtam, és de gyere mondani, siess vissza. Elment, és elmondta a fejedelemnek. A fejedelem üzent a hajós kapitánynak, mondván, maradj reggelig a fejedelem rendeletére. Amikor reggel lett, a fejedelem elküldött és felvitetett, az Isten pedig a sátorban nyugodott a tengerpartján, ahol volt. Ülve találtam őt a fejedelmet kaputornyában, hátát nekivetette egy ablaknak, és a szíriai nagy tenger hullámai a tarkójáig áradtak. Ezt mondtam neki, legyen hozzád kegyes Ámon. Ő azt mondta nekem, mennyi idő telt el a mai napig azóta, hogy eljöttél onnan, ahol Ámon van? Azt mondtam neki, 5 hónap napra máig. Azt mondta, lássuk, igazságban vagy-e. Hát hol van Ámon megkeresése, melynek kezedbe kellene lennie? Hát hol van Ámon főpapjának levele, melynek kezedben kellene lennie? Azt mondtam neki, én ezeket Nessuba Nebzsedunak és Tentamonnak adtam. Ő igen-igen haragudott, és azt mondta nekem, hát lásd, megkeresés és vele levél nincs a kezedben. Hát hol van az ő szíriai legénysége? Hát nem azért küldött el téged idegen hajós kapitánnyal, hogy megölessen és tengerbe vessenek? Hát kinél keressék az Istent, és téged is kinél keressenek még? Így szólt hozzám. Én így szóltam hozzá. Hát nem egyiptomi hajó-e az, és a legénysége nem egyiptomi-e, amelyik Nessuba Nebzsedun megbízásából hajózik? Nem szíriai legénység az? Ő pedig azt mondotta, hát nincs-e itt az én kikötőmben 20 hajó is, amely Nessuba Nebzseduval van üzleti kapcsolatban? És ami Szidont illeti, a másik helyet, amely mellett eljöttél, Nincs-e ott másik 50 hajó, amelyik üzleti összeköttetésben van Birket éllel, és az ő háza felé tart? Én hosszú ideig hallgattam, és ő volt, aki válaszolt mondván, miféle megbízással jöttél.
Tehát, kedves hallgatóink, Venemon tehát útja során Dórból továbbment, és eljutott Biblosba úti céljához. Itt követi el azt a tettet, ami az egész útját a későbbiek során szinte majdnem meghiúsítja, nevezetesen az, hogy elveszi egy hajónak a kajütjéből azt az összeget, amit ott talál, 30 deben ezüstöt, mert korábban őt kirabolták. Ennek a következménye lesz aztán az, hogy Biblosz fejedelme nem akarja fogadni, hanem el akarja küldeni. De akkor nézzük meg az előzményt, mi is történt Dórban. Mert hogy arról még a múlt alkalommal keveset beszéltünk, nem jutott időnk, hiszen tisztázni kellett, hogy mikor játszódik a történet, mert szerepel benne egy uralkodó, Nesszubán-ebdzsedu, akit ugye, mint Szmendészt ismerünk fáraóként, de itt nem szerepel az alsó és felső Egyiptom királya megnevezés, tehát még nem fáraó. És ez azt jelzi, hogy 11. Ramszesz fáraónak az uralkodása idején, amikor meghirdették a reneszánszt, akkor játszódhatott, amikor maga a fáraó már visszavonult, legalábbis úgy tűnik a források alapján, és az időt az újjászületés alapján keltezték, és ennek lehetett az 5. éve, amikor Venemon története megkezdődött.
Szerintem ez az az idő, amikor a fáraók hatalma meggyengült. Legalábbis kifelé. Országon belül még számítottak valamennyire, mert azért országon belül is megtörténtek azok a bizonyos, hogy is mondjam, alsó-felső Egyiptom között, és a nomoszok között, és szóval mindenki a hatalomra vágyott, és valahogy a fáraót ebből úgy igyekeztek kihagyni.
Szóval úgy tűnik, hogy szép csendesen 11. Ramszesz kivonult az ország irányításából, délen Herihor, Amon főpapja vette át az irányítást, északon pedig Szmendész, aki Tánisznak az ura volt, és feltehetőleg amikor meghalt 11. Ramszesz, akkor tudta magát fáraónak kineveztetni Szmendészt.
Hát ez egy átmeneti kor volt tulajdonképpen, az átmeneti korok azok mindig zűrösek.
Igen, az érdekessége csak az, hogy 11. Ramszesz még élt. Ugyanakkor mégis teljesen háttérbe vonult már.
Gyengekező volt. Szóval ő nem tartozik az igazán nagy Ramszeszek közé.
Abszolút nem. Tehát ennek az Egyiptomnak a követeként érkezett Tánészból egy föníciai hajóval, mert ugye Szmendész egy föníciai hajóval tudta elküldeni, a zakarok egyik hajójával Dórba, a zakaroknak a városába. És ott a zakarok fejedelme megvendégelte, küldött neki a hajóra mindenféle finomságokat, amit nagy boldogan, természetesen nagy ünneplések közepette, el is fogyasztott Venemon, és közben éberséggel lanyhult, nem nézett körül, nem figyelt, így történhetett, hogy amikor magához tért a nagy ünneplésből, akkor elment leellenőrizni azt a pénzt, azt a pénzértékű vagyont, amit magával hozott, hogy Biblosba vigye Amon szent hajójáért, és nem találta. És az is kiderült, hogy hiányzik egy fű a legénységéből. Erre mit lehetett tenni? Utána menni a pénznek, utána menni annak a vagyonnak, ami eltűnt, és hát nyilvánvaló következtetésnek tűnt, hogy a legénységéből egy személy volt az, aki ezt a sok kincset eltulajdonította, hiszen akik a városból jöttek, nem tudhattak róla, hogy van nála ekkora kincs.
Én bevallom, nek az jutott eszembe, hogy miért nem bízta ő ezt a kincset az utak Ámonjára. Ugyanis feltehetőleg az utak Ámonja belülről üreges volt. Körülötte nem hagyhatta, mert akkor miután ott hagyta a sátrat magában, bárki benyúlhatott és szépen kiemelhette. Feltehetőleg az utak Ámonjának üreges volt a belseje. De én honnan tudjam, mint ez több ezer évvel ezelőtt történt.
Hát
csak a logika.
De minden esetre, amíg a hajón volt, addig úgy tűnik, hogy nem az utakámonja vigyázott rá, mert semmi utalás nincsen erre, hanem valahol a hajón elhelyezte. Mm. És ezt nyilván a legénység tudta, hogy hol van, hogy ő hol szokott tartózkodni. Feltehetőleg Tánizban, amikor Szmendész utasítására ugye hajóra szállt, akkor azt is látták, hogy mi mindennel vonul be a hajóra. Az utakámonját ugye nyilván ott is rejtve kellett vinni, hiszen azt nem láthatja senki. Tehát ott tudták, hogy ott az Istennek a szobra megy, meg azt is tudhatták, hogy nehéz csomagokat kell cipelni, és nem simán az útra való van ott, hanem hajó fáért megy, tehát hajó építéshez való cédrusfáért, libanoni cédrusért, ami nagy érték. Tehát nyilvánvalóan tudták, hogy ő nagy értéket visz magával. Na most ebből az következik, hogy ugye a legénységből egy személy volt az, aki ezt tudhatta, és aki eltulajdonította. Viszont hol történt a dolog? Hát ugye Dor kikötőjében. És mivel Dor kikötőjében történt, ennek következtében Dor fejedelme volt az, akinek a jog szerint, a korabeli jog szerint, Venamon feltételezése alapján ezt meg kellett volna keresni, vagy pedig hát ellentételezni kellett volna, jóvátételt kellett volna fizetni. És ezzel kapcsolatban találtam több mindent is, egyébként egy Green nevű, Michael Green nevű embernek a cikkében, aki többek között Hammurabi törvénykönyvét is előszedte, ami ugye valamivel korábbi, de ugyanakkor megkereste a további korabeli és környéken született iratokat is, egész pontosan ugariti törvényeket vizsgálta meg, körülbelül 150 évvel korábbiakat, az tény is való, és a következőt találta benne az ugariti törvénykönyvben, hogyha ellopnak valakitől valamit, akkor a sértett fél által meghatározott összegnek az értékét a tolvajnak vissza kellett adnia, ha megtalálták a tolvajt. Ha viszont nem találták meg a tolvajt, akkor kompenzálnia kellett a város lakosságának összességében, együttesen. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy ebben az esetben Dor város polgárainak, az ott lakó embereknek kellett volna valamennyiüknek közösen kifizetni Venamon számára azt az összeget, amit Venamon mond, hogy elloptak tőle.
Igen, ám csak benne van a szövegben az, hogy ez csak abban az esetben érvényes, hogyha az illető Dori. Tehát nem a hajó alkalmazottja, hanem Dori származású.
Igen, na most az ugariti táblákban van egy kitétel, azt, hogy a város valamennyi polgárának meg kell esküdnie, hogy ez a tolvaj nem közülük való, és hogy nem is tudnak az ellopott kincsekről. Tehát ebben az esetben ugyanez történt, hogy hát az a te hajódról való, tehát a te felelősséged, a te embered volt, a másik fele viszont az, hogy a Dor kikötőjéből csak Dor városába vihették, tehát hogyha Dor városába vihették, akkor Venamon teljesen jogosan kéri a Doriaktól számon, hogy az odavitt kincsét onnan neki visszaadják.
Erre mondtam azt, hogy már nem tisztelték annyira a fáraót.
Ezért volt az, hogy nem mondhatta neki mindjárt azt, amikor panasszal ment, hogy semmi közünk hozzá. Ugye a te hajódról való, tehát ez minket nem érint, de a másik fele, hogy viszont a hajóról csak a városba vihették, tehát a városban levő kincset meg kell keresni és vissza kell adni a korabeli jog szerint. Tehát a fejedelem nem tehetett mást, mint hogy fölajánlja, hogy utána néz és megkeresteti. Na most itt egy kis irónia is van a dologban, hogy Venamon kihez megy? A fejedelemhez megy. Kinek az emberei jártak az ő hajóján? A fejedelem emberei. Ez egy kicsit olyan ironikus a dolog, hogy ahhoz megy, aki meglopta gyakorlatilag, mert hogyha a fejedelem emberei lopták meg, mert ugye egyedül egy matróz, hát már csak a súlya is nagy ennek a mennyiségnek, ezt egyedül nem tudja elvinni. Pláne úgy, hogy ne vegyék észre, szóval hogy ezt oda-vissza többször kellene fordulnia, hogy ezt meg tudja tenni. Tehát ez csak úgy lehetséges, hogyha vannak segítőtársai, és ugye, hogyha nagy lakomával, mindenféle felszereléssel jöttek, akkor úgy szépen sok ember között el lehet azt ügyesen osztani, hogy ne tűnjön föl senkinél, hogy többel távozik, mint jött. Ráadásul nem is távozott többel, csak annyival távozott, mert ugye az ételt, amit hozott, azt ott elfogyasztották. Tehát amiben hozták az ételt, abba bele lehetett rakni ezeket a kincseket, és aztán, hogyha nem néztek bele az üresnek vélt edényekbe,
miért néztek volna bele, amikor már mindenki jól lakott, evett, ivott, hát elpillett?
Tehát itt a dolognak az iróniája ebben van, hogy ugye Venamon ahhoz megy, aki minden valószínűség szerint maga is benne volt a dologban.
Hát az akarok soha nem voltak éppen a becsületesség, hogy is mondjam, szimbólumai, és azért, ha megnézzük a történelmet, az akarok azok igen érdekesek voltak ilyen szempontból, tehát szinte saját törvényeik voltak, és engem mindig a líbiai, hogy is mondjam, kalózokra emlékeztettek.
Igen, itt közben van egy könyv, amit sajnos nem sikerült megtaláljak, meg, úgyhogy nem láttam, de minden esetre egy Dál nevű ember 1915-ben publikálta a Dór történetével kapcsolatos legutóbbi összefoglaló művet, és ebben megjegyzi, hogy Tantúra lakói most is igen ragadós kezűek.
Igen.
Tehát ez hagyomány lehetett ott, több évezredre visszamenő hagyomány, úgyhogy itt történt Venamon meglopatása is, és ugye kiderül ebből, hogy a fejedelemnek azért kellett vállalni, ahogy ő utána néz, mert ugye a nemzetközi jogban ez benne volt. De hát szegény nem tudta megtalálni, lehet, hogy azért kellett húzni, halasztani az időt, hogy bizonyítani lehessen, hogy hát ez nincs a városban, addigra már el lehessen onnan tüntetni.
De édes, nekem az is eszembe jutott, hogy lehetséges, hogy miközben odakint kereste, közben már az ő kincstárában hevertek ezek a dolgok.
Hát szóval nem tudjuk, minden esetre csavaros eszű ember lévén szeretett volna még egy kicsit több kincset is szerezni, mert ugye ezek után, hogy Venamon azt hitte, hogy valóban keresi, és nem találta, de hát az ő ideje ugye egyre csak telt, úgyhogy úgy döntött, hogy tovább megy, akkor még rábeszélte egy újabb húzásra, amivel újabb gondot okozott Venamonnak, mert hogy ugye azt tanácsolta neki, hogy vegye el egy másik hajókajütjéből az ottani kincset, és azzal kerestesse meg.
Na ez volt az a bizonyos tipikus Dór hozzáállás, Dóri hozzáállás, vagy Zakar hozzáállás, amiből sok mindenre lehetett következtetni.
Itt álljunk akkor meg egy pillanatra, hallgassunk zenét, és utána folytassuk majd a beszélgetést.
Ha fasz
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Fáraok földjén Sinuhe irodalmi magazinját Venamon történetével. Ott tartottunk tehát, hogy Beder fejedelem tanácsát megfogadta Sinuhe, és valóban elvette azt a bizonyos kincset a másik hajótól, amit ajánlottak neki. Igen ám, de követve a fejedelemnek a tanácsát, ezt nem Dorban tette, hanem tovább ment, és eljutottak egészen Bibloszig, és ott történt a dolog.
Tűroszig.
Elérte Tűroszt, elhagyta Tűroszt, és amikor már
és Biblosba
érkezett, akkor történt a dolog. Tehát feltehetőleg azért Biblosban történt, mert ezt javasolta, ezt tanácsolta neki a fejedelem, akit egyébként ver, tehát a nagy szóval jelöltek meg, pedig volt egy tényleges a heká, ami valódi fejedelmet jelent az akkori egyiptomiban, tehát itt csak egy nagy volt, Egyiptomban a nomosz kormányzókat illette meg ez a cím. Tehát Dobrói Csaladárnak a fejedelem fordítása egy kicsit többet mond, mint amit az egyiptomi szöveg.
Nem lehet, hogy abban az időben ezek tulajdonképpen nomoszok voltak. Egyik sem volt akkora fejedelemség.
Mindegyik kisebb volt, mint Egyiptomnak, akár felső, akár alsó Egyiptomnak, ekkoriban a fáraó alatt, de gyakorlatilag önállóan élő része. Tehát ez könnyen elképzelhető.
És miután ezek is eredetileg a fáraónak tartoztak, emlékezz vissza, itt az egyik részben azt írja, hogy a fáraónak fizettek ők.
Hát korábban adót.
Korábban
igen.
Adót.
Igen.
Tehát ebből lehet következtetni arra, hogy ők csak olyan kis királyok voltak.
Ez így igaz, teljes mértékben. Nem tartották olyan magas rangúaknak, mint más.
Mint saját magukat.
Igen. Ez az egyik dolog, ami nagyon izgalmas és érdekes itt. Ez az irónia, és az, hogy tulajdonképpen a Dóri fejedelem azzal, hogy elküldte, hogy máshol vegye el valakitől, tulajdonképpen úgy tűnik, hogy itt két legyet kívánt ütni egy csapásra, egyrészt megszabadulni Venamontól, ami ugye nagyon lényeges volt, nehogy még esetleg ott kikössön, körülnézzen, szaglásszon, fülébe jusson esetleg valami, hogy mégiscsak valamit tudnak az itteniek erről a kincsről, és akkor jogosan kérje azt, hogy őt kártalanítsák. Ez az egyik fele. A másik pedig, hogy Venamon feltételezhetően annak alapján, amit csinált, az ő tanácsára a Biblosban követte el ezt. Na most a Dór fejedelem, Beder, minden valószínűség szerint úgy gondolta, hogy majd ott egy hajót, egy bibloszi hajót, vagy egy ottani hajót az ő fejedelemsége alátartozó területektől független hajót fog majd megrabolni, és akkor ez azt fogja jelenteni, hogy Venamon eleve nem is jut el odáig, hogy a kérését előadja, mert kiutasítják, mert hogy mit látunk a továbbiakban? Mi volt a természetes folyománya annak, amit csinált? Az, hogy Biblosz fejedelme nemhogy nem fogadta, hanem még csak közvetítők útján sem hallgatta meg, hogy miért érkezett, hanem egyenesen azt mondta, hogy távozzon a kikötőjéből, pontosabban azt üzente.
Igen, ez volt a megalázó, hogy az emberével egyszerűen igen. Közölte, hogy menj el.
Igen, a kikötő előjáróval.
A kikötő előjáróval közölte, hogy menj el. Na most viszont ő sem tudott mit csinálni, mert hogyha valóban hatalmában lett volna, akkor fogja a katonáit, és egyszerűen a vízbe szórja Venamont. Tehát ő sem tehette azt, amit igazán akart. Így aztán megpróbálta ilyen lazán elhesegetni Venamont.
Mert hogy úgy tűnik, hogy a kikötő az szabad terület volt, tehát ott az lehetett, aki akart, ott nem volt joga neki beavatkozni az ott tartózkodásba.
Igen, manapság erre mondják azt, hogy vámszabad terület.
Viszont van egy másik dolog, az, hogy Venamon ugye ott talált egy hajót a 29. napon hajózott volna el onnan, és amikor jött a kikötőnek az előjárója azzal a parancsal, hogy ne menjen el, mert másnap reggel a fejedelem akar vele beszélni, egyrészt Venamon teljesen jogosan attól félt, hogy ez egy csapda.
Így van.
Elmegy a hajó, és ő ott marad, és utána megint jönnek, hogy menjen el. És ráadásul már nem lesz semmije, amivel el tudna menni. Másrészt viszont nem értette, hogy mi okozza ezt a párfordulást. Úgyhogy egy kicsit úgy tűnik, hogy úgy bizonytalankodott, hogy mit csináljon, de feltételhez kötve azt mondta, hogy marad, hát abban az esetben, hogyha az a hajó nem megy.
Hajó is marad.
Viszont a fejedelemnek jogában állt nem elengedni a hajót. Tehát úgy tűnik, hogy volt viszont egy olyan joga a fejedelemnek, hogy visszatartson, tehát hogy a kikötő területéről ki csak az mehessen, akinek engedélye van rá.
Na most azt nem értettem ennél, hogy ez az egész megállapodás kicsit sántít, mert a fejedelem azt üzente a hajós kapitánynak, hogy maradj reggelig. És akkor viszont a fejedelem reggel küldött Venamonért, hogy látni akarja. Tehát itt is valami zűrös dolog volt, mert hogyha a hajó csak reggelig maradhatott a kikötőbe, illetve addig volt kötelező számára, hogy a kikötőbe maradjon, ugyanakkor a Venamont reggel rendeli magához, itt már valami megint nem stimmel.
Éjszaka ki lehetett pakolni a hajóról. De ezt nem tudjuk, de minden esetre ebből az derül ki, hogy a fejedelemnek joga volt visszatartani a kikötőben, joga volt jelezni nem tetszését azzal, hogy elküld valakit, de nem volt joga ezt végrehajtani. Tehát a korabeli jognak itt is egy kis kapuja van, ellentmondásban van a kettő joga egymással. A másik az, hogy Venamonnal kapcsolatban is, ugye Venamont utána magához hivatja, és iratokat kér. Tehát ez jelzi, hogy nagyon komoly adminisztráció volt annak idején, nem csak az üzleti könyvekben, mert az ugye szintén kiderül az üzleti könyvben, hogy ott szépen tételesen a nagyapák, sőt még régebbi ősök, tehát nagyon hosszú, több generáción keresztül nyilván tartották az üzleti ügyeket, hanem a kikötő kibemenő hajói és az ott tartózkodó személyekkel kapcsolatban is nagyon, nagyon pontos adminisztráció volt, mert a fejedelem tudta, hogy nem adott le a kikötő elöljárójának iratokat. Tudta azt, hogy mit csinált ezen a területen. Tehát nagyon gyorsan, pillanatok alatt terjedtek a hírek, és ennek megfelelően megvolt az, hogy milyen tette, mivel jár. Milyen büntetés jár az egyes tettekért. Úgyhogy itt ez is kiderül belőle, meg az is kiderül, hogy különböző állapotok voltak a különböző kikötőkben. Más hatásköre volt Byblos fejedelmének, mint Dór fejedelmének, aki ugye sokkal kisebb, kevésbé jelentős volt, és aztán később, amikor majd Ciprusra sodorja a tengeri vihar Venamont, akkor ott is más állapotokat talál. Tehát nagyon érdekes, hogy ebben a műben, amit szándékosan hagyott abba az írnok, amikor lemásolta, mert még lett volna hely, hogy tovább másoljon. Nem másolta tovább, tehát az már nem volt érdekes. Eddig volt érdekes. És úgyha megnézzük, hogy eddig mi történt, három különböző jogállást mutat be, jogi lehetőséget.
De azt se felejtsd el, hogy Byblos igazi nagy kikötő volt. Lehet, hogy az előző a Dóri, az akarok Dória. Éppen csak egy kikötő volt, ahol megállhatott, ahol intézhette a dolgaid. Byblos az akkori világnak igen ismert kikötője volt. Tehát valóban más jogszabályok és más jogállás volt.
Igen, és aztán utána Cipruson is másik. De mind a három helyen volt olyan, aki folyékonyan tudott egyiptomi nyelven beszélni, és Byblosban is, és Dorban is, nincsen arról szó, hogy tolmács lenne. Tehát maguk a fejedelmek tudtak egyiptomi nyelven beszélni. És Cipruson is találtak olyant, aki tolmácsolni tudott. Tehát az egyiptomi nyelv közismert volt a földközi tengernek a keleti térségében ebben az időben.
Hát már csak azért is, hiszen ők a korábbiakban adókötelesek voltak, tehát a fáraó alatt voltak. Függetlenül a helytől, ahol éltek, tulajdonképpen a fáraó hatáskörébe tartoztak.
Igen, de adót lehet fizetni úgy is, hogy nem beszélem folyékonyan, jól azt a nyelvet, akinek az adót fizetem. Tehát ez még nem...
Azért ez az praktikusabb, szóval azt hiszem a művelt világhoz hozzátartozott az, hogy az illető ne csak a maga nyelvét ismerje.
Ebből viszont az is kiderül, hogy igaz, hogy Egyiptomot gazdaságilag, politikailag nem sokra becsülték, de kulturálisan még ekkor is a hanyatló Egyiptomot is fontosnak tartották, és ugye a bübloszi fejedelemmel folytatott beszédből az is kiderül, hogy Amon istent is. Nem föníciai isten volt, nem az ott tisztelt istenségek közé tartozott, de ennek ellenére fontosnak tartották Amon istennek a kérését, és Amon volt az, aki ugye a fejedelmet arra indította, hogy fogadja Lenamont, tehát nagyhatalmú istenként tartották számon.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy ő tulajdonképpen az egész keleti világban, vagy közel-keleti világban, nem mondjuk azt, hogy keleti világban, mert akkor nagyon elkalandolozunk, de a közel-keleti világban Amon mindig a maximálisat jelentette. Hiába voltak az adott területeknek a saját nagy istenei, a saját védelmezői, azért Amon, mint olyan, mindenhol megjelent.
Igen. Ne hallgassunk egy kis zenét?
De hallgassunk, az nagyon jó, nagyon megpihenteti az ember gondolatait.
A Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsort hallgatják, azon belül pedig Sinuhe irodalmi magazinunkban Venamonról beszélgetünk, immár másodszor, és arról volt szó, hogy Venamon útja során először Dorban kötött ki, ahol bizony sajnos meglopták, és nem sikerült kideríteni. Hogy ki volt az, nem kapta vissza vagyonát, tovább ment, és Biblosban megfogadva a dóri fejedelemnek a tanácsát, Bedernek a tanácsát, egy másik hajóból eltulajdonította azt az összeget, amivel tartozott, amit elvettek, elloptak tőle, és ezért Biblosz fejedelme nem volt hajlandó fogadni, sőt, el akarta küldeni a kikötőjéből, de 29 nap után megváltozott a helyzet, és magához hívatta. Arról beszéltünk éppen, hogy ebből milyen tanulságokat lehet levonni, milyen következtetéseket a korabeli joggal kapcsolatban, a tengeri joggal kapcsolatban.
Először is nekem nagyon tetszett az a bizonyos Hammurapi idézet, mert még amikor tanultunk róla, akkor is szinte lerakta a modern tengerhajózás, illetve kereskedelem alapjait. És igaz, hogy a mai kereskedelem, illetve hát a mai tengerhajózásban az elsősorban az olyan dolgokra, hogy is mondjam, mutat, mint például a halászati tilalmak, a bizonyos távolságban történő halászati területek, tehát az üres területek, és az egyes országokban, miután ez országonként változik azért, szóval nincs teljesen egységes, mert mondjuk a skóciai az nem egészen azonos a déliekkel, de lényegében egy leírt valamiről van szó. Tehát valami olyasmi, amivel nemzetközi bírósághoz lehet fordulni. Ugyanez a helyzet a kereskedelemben, mert a kereskedelemnél is meg van határozva az a bizonyos Incoterms, ami manapság már nem annyira érvényes, hogy a hajó lehet biztosítani, akkor az a CIF, az a bizonyos Cost Insurance Freight, tehát az árunak az ára, a biztosítása és az elhajózása, tehát ilyen dolgok benne vannak. A Hammurabi törvényei és mondjuk a Dóri törvények azért nem lehet összefoglalni, különben is Dóra az kiesik ebből. Mert az az érzésem, hogy Dóra semmit nem tisztelt. De Byblosz, mint igazi kikötő, mint az adott világ nagy kikötője, híres kikötője, egyrészt bizonyos tekintélynek örvendett.
Nagy tekintélynek örvendett,
viszont a fejedelem mindent meg is tett azért, hogy az ő törvényeik befonják azt az egész világot. Az, hogy Venamon a későbbiekben tovább tudott menni, az abból ered, hogy tulajdonképpen Byblosból indul tovább, mert hogyha azt veszi figyelembe, amit az előző helyen hallott, akkor alig, hanem időnek előtte a tenger mélyén fejezte volna be az életét, de miután itt a byblosi fejedelem volt az, aki valóban érdeklődött utána, és valóban ismerte a törvényt, és igyekezett is betartani, tehát ennek köszönheti azt, hogy ő a későbbiekben tovább is utazhatott.
Hát igen, mert még az indulásánál is segített. De térjünk egy kicsit vissza, mielőtt még Byblosból való távozásáról beszélnénk. Amikor a kikötő elöljáróval tárgyal Venamon, akkor ugye azt mondja, hogy azzal jöttél hozzám minden nap, hogy hagyd el az én kikötőmet. Ez ugye jelzi, hogy a byblosi fejedelem nem akart vele eleinte szóba állni, tehát ő tudta, hogy mit követett el az ő kikötőjében, és a jog szerint abszolút egyértelműen Venamon itt megsértette
a jogot.
A korabeli jogot.
Így van.
Tehát az a tanács, amit a Beder adott, hogy akkor majd egy másik hajós kapitánytól vedd el, hogy azzal, hogy visszaadod az övét, ha az a tiédet megkeresi, az egyértelműen jogtalan kívánság volt, jogtalan tanács volt.
Igen, és hát Byblosban ez nem alkalmazható. Na, nem véletlenül zavarta ki ilyen tanáccsal a Dóri fejedelem. Mondom, nekem a zakarok soha nem voltak igazán szimpatikusak, mert a kalózkodó népek közé tartoztak, de, mint említettem, Byblosz a fejedelme azért vállalta fel ezt az egészet, mert hogyha Venamon csak tényleg egy ilyen csirkefogó lett volna, aki elveszi a hajós kapitánynak a kajütjéből a kincseket, és utána távozik, akkor lehet, hogy utána is küldött volna hajókat, és hát szintén bevégezte volna, de látta, hogy itt, annak ellenére, hogy naponta küldte előtt, ő maradt. Tehát elméletileg neki igaza volt. És az, amit tett, az olyasmi volt, amit érdemes volt kivizsgálni. Ezért volt aztán, hogy elküldte a szolgáját, hogy hadd lássa őt.
Igen, bár a Venamon történetében nem egészen így van, mert azt mondja, hogy a Byblosz fejedelme, tehát Szakár Bál áldozott az ő isteneinek az egyik este, az előző alkalommal, és megragadta nagyfiúi közül egyik nagyfiúját, és révületbe ejtette.
Hát az egyik varázslóját magyarul, na, hát nem, ez a nagyfiú, ez egy olyan, lehet, hogy fordítási hiba vagy.
Nem, idézőjelbe teszi Dobrovics Aladár is, tehát ez azt jelzi, hogy itt egyszerűen maguk a fordítók sem igazán tudtak mit kezdeni a dologgal, tehát mindenképpen egyfajta vallási szekta, ha úgy tetszik, amelyik hát, hogyha révületbe esett, akkor minden valószínűség szerint valamilyen kábítószert alkalmazott a szertartások során.
Hát igen, azt nem tudhatjuk, hogy az egyes területeken milyen mágusok voltak, mert hogy minden fejedelem udvarában volt egy-két-három mágus, aki tanácsot adhatott. És akkor így kapta ezt a bizonyos tanácsot.
Igen, és itt ugye nagyon érdekes a párhuzam, hogy a Venamon akkor rakodott föl a hajóra éjszaka, amikor éjszaka volt ez a révület, és amikor Ámon Isten a révület során utasította Zakár Bált, hogy Venamont hallgassa meg. Tehát nagyon érdekes a történet szerkesztésében ez a párhuzamosság, hogy egyszerre két ellentétes dolog történik, minthogyha csak a feszültséget akarná növelni a szerző, pedig ugye ez úgy tűnik, hogy ez egy beszámoló, de úgy tűnik, hogy egy kicsit irodalmi változata.
Igen, hát
a beszámolónak.
Tulajdonképpen érdemes volt magával cipelni az utak Ámonját, hogy igen, tanácsot adhasson.
Igen, úgyhogy...
Ott tartottunk tehát, hogy magához hívatta következő reggel Venamont, és a papírjait kérte.
Amivel Venamon nem rendelkezett.
De miért kellett neki leadni már ott, az út elején, ahol megkapta a hajót és minden egyebet?
Tanisban Harry Hordnak a levelét kellett odaadni Smendésznek, hogy Smendész előtt igazolja, hogy ő valóban az, akinek mondja magát, ő valóban Ámon Isten követeként, mint a csarnok előjáró, megy Biblosba a fáért.
Na de itt Smendésznek nem kellett volna egy ajánló levelet adni a továbbiakban, hogy...
Hát ez az, amit aztán itt a későbbiekben vizsgál, amikor felveti a bibloszi fejedelem, hogy nem azért küldte ezzel a legénységgel, hogy útközben megöljék, mert hát azért az nagyon furcsa, hogy Tanisból nem hozott magával semmit. Pontosan ez az, hogy ez jelzi, hogy a korabeli jog szerint kellett volna.
Kellett volna. Bocsánat, ez nem csak a korabeli jog szerint, hát én üzletkötőként elmegyek egy másik országba, akkor nekem azt a bizonyos...
Állj, a fejedelem itt kétféle levelet kért tőle, és a kétféle levél közül egyik sincsen nála. Tehát volt egy levél, amit Harry Horsmendésznek írt, és volt egy levél, amit a biblosi fejedelemnek írt.
Igen.
És kellett volna még egy levél legyen, ami meg Smendésztől jött.
Igen, hát miután Ámon főpapjának kellett volna a fa, tehát Ámon hajójához kellett, igen, volna a fa, ezért kellett volna az Ámon főpap levele.
Ez volt az, amit elloptak tőle.
Az, amit elloptak tőle.
És ami hiányzott, amit meg se kapott, az volt a Smendészféle levél.
Az volt a Smendészféle levél, ami... Szóval Smendész sem volt éppen tiszta kezű fickó, de mindegy.
Hát nem tudjuk, hogy milyen volt. Minden esetre itt hiányosságot követett el, amiből nem lett gond, mert már magát a kincset is ellopták, tehát azzal együtt, hogy ezt is ellopták, az már...
De hogy nézett az ki, hogy... Smendész Alsó Egyiptomban uralkodott.
Alsó Egyiptomot kormányozta.
Vagy azt kormányozta.
De nem, tehát nem volt uralkodó.
De azt kormányozta, tehát az volt a kezében, ennek ellenére nem egyiptomi hajót bocsájt rendelkezésére, hanem szíriai hajót bocsájt rendelkezésére.
Igen, úgy tűnik, ez a későbbiekből ugye kiderül, hogy Egyiptomnak tengeri hajói úgy tűnik, hogy ekkoriban nem nagyon voltak.
De ez tulajdonképpen tengeri hajó volt, de nem a nagy tengerre való hajó, hanem a partok mellett.
Partmenti hajózás. Ugye Egyiptomban többféle hajó volt. Volt a nílusi hajó, és volt a tengeri hajó. Más volt a felépítése a két hajó formának, és az igazi egyiptomi tengeri hajók szétszedhetőek voltak. darabokban vitték, és azokat az egyiptomiak a Vörös-tengeren használták, a Földközi-tengeren is, de úgy tűnik, hogy harmadik Ramszesz után már ilyet nem építettek az egyiptomiak. Ezt libanoni cédrusból kellett csinálni. Az nem állt a rendelkezésükre olyan mennyiségben, mértékben, hogy újakat építhettek volna. Tehát, ahogy mentek tönkre, mert hát ugye azért ezek a hajók is mennek tönkre, zátonyoktól kezdve az előregedésig,
a viharokig,
meg ezek a hajóférgekig, sok minden rongálja őket, tehát egy idő után használhatatlanok. A már leromlott, leselejtezett hajók helyett újat nem tudtak csinálni, mert nem volt hozzá megfelelő anyagi lehetőségük. Ehelyett a föníciaiakat fogadták bérbe, és azokkal utaztattak, azokkal szállították a dolgokat, tehát ők voltak azok, akik kereskedtek az ő nevükben. Úgyhogy itt erről van szó, de egyúttal ugye a bibloszi fejedelem fölhívja a figyelmet, hogy ez a Birketél az egyik nagy kereskedője a korának, 50 hajóval rendelkezik, míg a fáraó megbízásából ugyanott csak 20 hajó van. Még a bérlésnél is, a hajóbérlésnél is kevesebb hajót tudott bérelni Egyiptom ekkoriban a Földközi-tengeren, mint amennyit egy ottani nagy kereskedőház irányított. Tehát a gazdasági életet is ilyen módon jól bemutatja.
Szegény Egyiptom.
Búcsúzzunk kedves hallgatóinktól.
Remélem élvezték, remélem nem voltunk túlságosan zavarosak a különféle tengerhajózási jog tekintetében, meg a kereskedelmi jog tekintetében, bár bevallom, hogy az manapság is meglehetősen zavaros azért.
Akkor jövő pénteken ismét találkozunk. Viszonthallásra!
A viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.